Kérlek, lapozzatok a Korintusi levélhez, itten folytatjuk a harmadik fejezettől. Urunk, kérlek, áld meg ezt az időt, amit az igédben töltünk, és kérjük, Uram, hogy nyisd meg a szemünket olyan dolgokra, Uram, amit szeretnél velünk megláttatni az igédből. Köszönjük, hogy az igéd az élő és ható, Uram, hogy minden egyes szavát Te ihletted, és arra adtad, hogy minket felneveljen, felkészítsen, minden jó cselekedetre alkalmassá tegyen, és kérjük, hogy végezz ezt a munkát ma is. Amen. Na, az első korintusi levél arból az apropóból íródott, hogy Pál írt egy levelet Korintusba, annak válaszként, hogy Korintusból küldtek egy levelet Pálnak. Ugye a korintusi gyülekezetet Pál alapította, amikor tovább ment onnan, akkor a korintusi gyülekezet tovább működött, de elég zűrös hely volt, sok gondjuk volt. És írták ezeket a kérdéseket, Pál visszaválaszol erre, de nem csak a kérdésekkel foglalkozik, hanem azokkal a gondokkal, amik a gyülekezetben jelen voltak. Ezek a korintusiak nagyon lelkinek gondolták magukat, de nem igazán voltak azok. És Pál itt, amikor ebben a levélben ír nekik, hát jól szembesíti őket a saját testiességükkel. Nagyon más elképzelésük volt a korintusiaknak arról, hogy hogyan kéne egy gyülekezetnek működnie, mint Pálnak. Nagyon más elképzelésük volt arról, hogy hogyan kell lelki emberként élni, mint Pálnak. Vagy mondhatnám úgy, mint ahogy valóban lelki módon kellett volna élni. Nagyon máshogy gondolkodtak azon, hogy hogyan kéne egy pásztornak viselkednie, mint ahogy valóban kell egy tanítónak, egy pásztornak viselkednie. És Pál ír erről nekik. Érdekes, hogy máig nagyon sok vita van erről keresztények között, hogy milyennek kéne lenni a gyülekezetnek, hogy mit kéne csinálni szolgálatként, hogy mi egy pásztor feladata. Szerintem ezek azért nagyon fontos kérdések mindenkinek, mert ugye részesei vagyunk egy gyülekezetnek, részesei vagyunk annak, amit Isten végez, és nem lehet azt, hogy mind különböző véleménnyel gondolkodunk erről. Tudnunk kell, hogy akár a mi gyülekezetünk az megfelelőképpen működik-e. Vagy a Tamás lelkipásztor azt csinálja, ami a feladata. Vagy a vének azt csinálják-e, ami a feladatuk. Vagy valami egészen mást. Pál apostol három képet fog itt használni, hogy beszéljen a gyülekezetről, és hogy a gyülekezetnek mi a megfelelő helye. Az egyik az, hogy azt fogja mondani, hogy a gyülekezet olyan, mint egy család, ahol a családtagoknak fel kell nőniük, fel kell növekedniük, éretté kell válniuk. A másik azt mondja, hogy a gyülekezet olyan, mint egy szántóföld, aminek teremnie kell, ami termést kell, hogy hozzon, az a célja. És a harmadik, a gyülekezet olyan, mint egy épület, aminek föl kell épülnie, aminek növekednie kell. Minőségileg is. Na nézzük meg az első négy verset itt a harmadik fejezetből. Én tehát, testvéreim, nem szólhatok hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e. Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek. Mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Pál apostol az előző fejezetben beszélt két fajta emberről. Azt mondta, hogy van egy lelki ember, és van egy nem lelki ember. Itt az előző fejezetben olvastuk ezt, a 12. versben, nézzétek meg. Azt mondja, hogy van a lelki ember, aki újjászületett, akiben Isten lelke lakik, ő érti Istennek a dolgait. És van egy nem lelki ember, vagy lehet, hogy a te fordításod azt mondja, hogy érzéki ember, vagy természeti ember, aki nem újjászületett, nincs meg benne Isten lelke, és nem érti Istennek a dolgait. Itt ez a különbség a hívő és a nem hívő ember között, a lelki és a nem lelki ember között. Itt nem erről a kétfajta emberről van szó már, ha megfigyeled. Azt mondja az első versben, én tehát testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem mint testiekhez. Pál apostol itt keresztényekhez beszél. Tehát az előbb különbséget tett hívő, nem hívő között, itt viszont hívőkhöz beszél, és azt mondja, hogy van lelki keresztény, és van testi keresztény. Mind a kettő újjászületett, mind a kettő istené, de azt mondja, hogy vannak lelki gondolkodású hívők, meg vannak testi gondolkodású hívők. Itt a különbséget nem azt jelenti, hogy valamelyik megtért vagy nem megtért, itt mindannyiuk megtért, legalábbis úgy szól hozzájuk, a Szentlélek bennük van. De az egyikük komolyan veszi Isten lelkének a dolgait, és Isten lelke tanítása szerint gondolkodik, a másik pedig nem igazán érdeklődik Isten lelki dolgai iránt. Nem veszi azt komolyan. Amikor Pál apostol megérkezett Korintusba, hirdette a korintusiaknak az evangéliumot. Beszélt nekik Krisztusról. Azokról a különleges dolgokról, amiket Isten akar megtanítani nekünk. Ahogy itt olvastuk az előző fejezetben, nézzétek meg a 9. versben, amit szem nem látott, amit fül nem hallott, amit a szív meg nem sejtett. Isten azt akarja kinyilatkoztatni az övéinek. Olyan dolgokat, amit Isten nekünk akar ajándékozni, ezeket tanítja meg nekünk. Olyan lelki embereknek, akik értik Isten lelkének dolgait. De Pál itt a korintusi gyülekezetben nem tudott ezekről a dolgokról beszélni. Azt olvassuk itt az első versben, hogy én nem szólhatok hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Pál nem tudott ezekről a dolgokról beszélni nekik, mert nem értették, nem fogadták el. Nem azt szerint viselkedtek. És azt mondta nekik, hogy korintusiak, ti még testiek vagytok. Mit jelent ez? Hogy úgy viselkedtek, mint lelki kisbabák. Nekünk van otthon egy kisbabánk, az Andris, 6 hónapos, a méret ne tévesszem meg, ő még mindig csak 6 hónapos, csak ilyen nagy, és nagyon cuki, és nem igazán erre az aspektusáról beszél itt a Biblia, hogy olyan cuki vagytok korintusiak, mint lelki kisbabák, hanem arról beszél Pál, hogy mennyire éretlenek vagytok, mennyire testiek vagytok, mondja nekik. Úgy gondolkodtak, ahogy a testből jött. Úgy viselkedtek, és nem a lélek szerint. A keresztény ember akkor növekszik, amikor figyel arra, hogy Isten mit tanít neki. Olvassa az igét, és vezeti Isten lelke, akkor a keresztény ember növekszik. De ezek a hívők éretlenek voltak. Az éretlen ember a test szerint viselkedik. A test dolgai jellemzők az életére. És nem igazán érdeklődik Isten dolgai iránt. Vannak éretlen keresztények, akik azért éretlenek, mert friss megtértek. Ugye, amikor megtérünk, újjászületünk, olyanok vagyunk, mint egy lelki kisbaba, és nem igazán értünk még sok mindent. Egy kisbaba, amikor kibújik a világra, hát védtelen, gondoskodásra szorul, táplálásra szorul, nem tud egymaga élni, nem életképes önmagában. De idővel ennek meg kell változnia. Pál 18 hónapot töltött Korintusban. Voltak, akik megtértek. Voltak, akik így elindultak a keresztény járásban. Olyan volt Pál nekik, mint egy apuka, és így táplálta őket, tanította nekik az igét. De nem igazán növekedtek fel mind, hogy amikor Pál elment, akkor ők lelki emberek legyenek, és meg tudjanak állni a saját lábukon. A gyülekezet célja az, és minden hívő ember életében az Isten célja, hogy növekedjen lelkileg, hogy érett legyen. Az első kép, amit itt használ Pál, az, hogy a gyülekezet olyan, mint egy család. És a családban fel kell, hogy nőjenek a gyermekek. Ugye András, az mi kisbabánk, ő csak szopizik, csak anyatejet eszik. És ez egy 6 hónapos gyereknél egyáltalán nem furcsa. Nincsenek fogai, de hogyha ahogy növekszik, és idővel kibújnak a fogai, már elég abszurd lenne, ha még mindig szopizna. A Barnabás, ő már lassan 3 éves, milyen fura lenne, ha még mindig csak anyatejet enne. Pedig ő már teljesen alkalmas szilárd ételevésére. A fiatal hívőnek szüksége van Isten igéjének a tejére. Egyszerű, alapvető igazságokra, amiben növekszik. Mert még nem tud önmaga táplálkozni. Nem tud különbséget tenni jó és rossz között. De ahogy a kisbaba növekszik idővel, ahogy kinőnek a fogai, elkezd egy szilárd ételt tenni. Barnabás már szalonnázik is. A fiatal hívő is egy idő után megtanul maga táplálkozni. Megtanul nem csak az ige tejével élni, hanem szilárdabb, mélyebb igazságokat is megragadni. Mennyire abszurd kép lenne, hogyha évek után is egy hívő ember még mindig csak az ige tejével táplálkozna, pedig itt tartott a korintusi gyülekezet. Nem szólhatok hozzátok, mint lelkiekhez, csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el. Ez így már egész béna szerintem. Testiek vagytok, mondja nekik Pál. Egy idézetet olvastam, szerintem nagyon találó. Azt mondja itt az az idézet, hogy a testi ember is Isten gyermeke, a testi keresztény is utazik a menny felé, csak harmadosztályon utazik. Nem igazán az Isten vágya, hogy mi testi keresztények legyünk, hanem hogy lelki keresztények. Hogy felnőjünk igazságokban, meg tudjunk ragadni dolgokat, és tudjunk rágni mi is. A Biblia az igét különböző módon ételekhez köti. Azt mondja a Bibliáról, hogy olyan, mint a tej. Máshol azt mondja, hogy olyan, mint a kenyér. Máshol azt mondja, hogy olyan, mint a hús. Máshol azt mondja, hogy olyan, mint a méz. Különböző módon Isten igéje táplál minket. És a keresztény embernek mindezekre szüksége van. Mindezekre a fajta táplálékokra. Idővel meg kell tanulnia minden hívőnek, hogy szilárda beledelt egyen. Hogy alkalmas legyen arra, hogy megrágja az ételt. És különbséget tudjon tenni jó és rossz között. Én azt gondolom, hogy a tej meg a szilárda beledel között, hogyha a Biblia üzenetéről beszélünk, lelki dolgokról, akkor nincs különbség. Nem az van, hogy vannak egyszerűbb igazságok, meg vannak igazán komoly igazságok. Az igazság az igazság. De nem fajtájában különbözik, hanem mélységében különbözik. A tej az az egyszerű dolog, akár az üdvösségünk üzenete, de ugyanaz az üzenet lehet annyira mély, hogy az egész életünket megváltoztatja, amikor gondolkodunk rajta, és jól megrágjuk azt. Az a célja, hogy gyülekezetbe tartozunk, az egyik, hogy éretté váljunk, hogy növekedjünk. Nem csak az, hogy kipipált, hogy itt voltam vasárnap a Golgotában, Tamás, írd be engem a névjegyzékbe, hanem az, hogy növekedjünk, hogy lelkileg érettebbé váljunk. Én nagyon hálás vagyok értetek, hogy olyan tesókat taníthatok, akik érettebbé akarnak válni. Nem azért járnak gyülekezetbe, hogy szórakoztassák őket, hanem az a cél, hogy kapjatok eledelt és táplálkozzatok. Ez a korintusi gyülekezet azt hitte magáról, hogy érett lelkileg, de nem az volt. És azt írja nekik Pál a harmadik versben, hogy még testiek vagytok, amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e. Ha az egyik azt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg azt mondja, Apollós, én nem emberi módon beszéltek-e. Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, hogy megadta neki az Úr. Éretlenek voltak, és ez abban jelentkezett, hogy veszekedtek, civakodtak, pártoskodtak, szakadás volt közöttük. Azt mondta, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok, és Pál azt mondta, hogy nem látjátok? Srácok, hát tök testiesen viselkedtek. Ez az emberhez való ragaszkodás, meg az emberi bölcsességhez való ragaszkodás, ami bennük volt, ez tök éretlen dolog, testi dolog. Ez csak egyik jele a testies életnek. A Galata 5:20 felsorolja az összeset. Én azt gondolom, hogy amikor gond van az emberi kapcsolatainkkal, akkor az alapjába véve abban gyökerezik, hogy gond van az Istennel való kapcsolatunkban. És Pál apostol erről is fog beszélni nekik. Mert ha valaki érett, hívő, lelki ember, az arra törekszik, hogy másokkal békességben éljen, hogy szeretet legyen a kapcsolataiban. És ragaszkodik Jézushoz, és nem emberekhez. Én vagyok ennek a gyülekezetnek a lelki pásztora. Az én feladatom az, hogy segítsek nektek lelkileg növekedni. Erre hívott el Isten, hogy tanítsam Isten igéjét, imádkozzam értetek, és segítsek nektek felnőni mindarra, amire Isten hívott titeket. Ezt mondja az Efézus 4 is, hogy elhívott Isten apostolul, pásztorokul, tanítókul egyeseket, hogy felkészítsék Isten népét a szolgálat végzésére. Ez az én elhívásom lelkipásztorként. Ebbe beletartozik az, hogy tanítsak. Beletartozik az, hogy vigasztaljak, intsek, fedjek, bátorítsak, hogy tanítványozzak, hogy evangelizáljak, hogy tegyem azt, amire Isten elhívott, de a célja az, hogy növekedjetek. Ez a célja. Isten megdicsőjön, ez a legnemesebb célja, de konkrétan a ti szerepetek, a ti szemetekből nézve az, hogy ti növekedhessetek ezáltal. A korintusi gyülekezet nagyon lelkinek gondolta magát, de közben testiesek voltak. Ők késznek hitték magukat, de közben az egyszerű lelki dolgokban nem jártak. És Pálnak ezért tejjel kellett táplálni őket. Még mindig ott tartottak, hogy cumis üveg a szájba, és na, ezzel próbálkozzatok, ezt értsétek már meg végre. Azt tudjátok, hogy azt gondolom, mindenki tudja, hogy Isten szeret minket. Úgy szeret minket, ahogy vagyunk. Már akkor is szeretett minket, mielőtt megtértünk volna. Mennyivel inkább tapasztaljuk Isten szeretetét most, hogy megtértünk. De Isten nem akar minket ugyanígy hagyni. Szeret minket, ahogy vagyunk, de nem akarja, hogy így maradjunk, hanem azt szeretné, hogy növekedjünk. Nem azért, hogy jobban szerethessen, hanem hogy jobban tapasztalhassuk az ő szeretetét. Ő tökéletesen szeret téged most, ahogy vagy, amilyen állapotban vagy, de azt szeretné, hogy növekedjél, hogy megváltozzon az életed. Hogy elhagyjuk a testies gondolkodást. Mert a testies gondolkodás útjában van annak, hogy mi növekedjünk. Pál háromféle emberről beszélt. A nem hívőről, a hívőről, de a hívőn belül kétfajtáról. Testiesről és lelkiről. Melyik igaz rád? Melyik jellemzi a te életedet? Amikor Pál tanította nekik a nehezebb dolgokat, ők nem bírták elviselni. Ők nem értették ezt. És inkább ragaszkodtak a silány kajához. Történt már velünk olyan Sárival, én egy hosszabb útról jöttem haza, és már nagyon éhes voltam, és hát nagyon kísértett a dolog, hogy megálljak útközben valahol, és meg is álltam, egy meg nem nevezett gyors étteremben, egy silány helyen, és telettem magam, és amikor hazaértem, 15 perccel később, akkor Sári egy terített asztallal várt, és a kedvencemet csináltam. És égtem, mint a rejszták, mert nem bírtam enni belőle. Tele volt a gyomrom silány kajával, de ott volt előttem az incsiklandozó igazi jó étel, és nem bírtam megenni. Ez a korintusi gyülekezet ilyen volt. Teletömték a hasukat silány kajával, és amikor Pál eléjük tette az igazi ételt, nem bírtak enni belőle. Remélem ez egyikünkre se igaz, hogy ilyen silány eledelen élünk. Hogy olyan dolgot teszünk, ami elveszi az étvágyunkat Isten igazi ételeitől. Vannak olyan hívők, akik silány ételen élnek, de amikor megkapják az igazi ételt, örülnek neki és elfogadják. Vannak olyan hívők, akik silány ételt esznek, és amikor megkapják az igazi ételt, már annyira eltompult az ízlésük, hogy már azt nem akarják elfogadni, hanem ragaszkodnak a silányhoz. Isten azt szeretné, hogy növekedjünk. Hogy ne maradjunk lelki kisbabák. A másik kép, amit Pál használ, az a szántóföld képen. Nézd meg a negyedik verstől velem. Ötödik verstől. Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, hogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz, egyek. És mindegyik majd a maga jutalmát kapja a fáradozásához mértón. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. A második kép, amit használ Pál, az a gyülekezetre, az a szántóföld. A testiességük egyik jele volt Korintusban az, hogy túlságosan ragaszkodtak vezetőkhöz. Azt mondták, hogy én Pálé vagyok, én rajta keresztül tértem meg, én meg Apollosé, én őt szeretem, és így személyválogattak. Azt gondolták, hogy... Azt gondolnánk, hogy Pál, amikor hallja ezt, akkor ugye a saját rajongói táborához így kedves lesz. Jó, voltak, akik hozzám ragaszkodtak. De nem, jó, beszól nekik is. Mi az, hogy valaki Pálé, valaki Apollosé? Ez tök testies gondolkodás, mondja nekik. Hát ki az a Pál, ki az az Apollós? Szolgák csupán. Csak egyszerűen szolgák. Nem emberekhez ragaszkodjatok, akik beszélnek Istenről, hanem Istenhez ragaszkodjatok, aki az üdvösség útját készítette el. Írja nekik. Nézzétek meg a hatodik verset, azt mondja, hogy én ültettem, Apollos öntözte, de a növekedést az Isten adta. Itt van három nagyon fontos észrevétel, amiről beszélnünk kell. Az egyik az, hogy a keresztény vezetőknek különböző feladatuk van. Pál hozta a magokat, és vetette. Apollos utána azokat az elvetett magokat megöntözte. De mind a ketten ugyanazért a célért dolgoztak. Különböző feladatuk volt, de ugyanazt a célt szolgálták, hogy végül növekedés legyen. És itt a harmadik észrevétel, hogy a növekedést csak Isten tudta adni. Sem Pál nem tudta elintézni, sem Apollós, azt egyedül Isten. Pál itt a földműves képét használja, ugye a földműves csinálja azt, hogy elveti a magokat, utána megöntözi, és várja, hogy kinőjön. De magáért a növekedéséről nem tud tenni, csak biztosítja a növekedéshez szükséges feltételeket. És ez a szolgálat, a keresztény szolgálat. Biztosítjuk egy helyen a növekedéshez szükséges feltételeket, az ige egészséges tanításával. Hogy aki kész rá és elfogadja, Isten kegyelméből növekedhessen. Nagyon hasonló a keresztény szolgálat ilyen szempontból a földműveléshez, ezért hasonlítja ehhez Pál. Van, aki veti a magot, valaki öntözi, de a növekedést egyedül Isten adhatja meg. Észrevetted már, hogy mi senkit nem tudunk betolni a mennybe? Néha nagyon szeretnénk, nem? Ha valaki a szívünkön van, hogy ő egy elveszett ember, annyira szeretném, hogy megismerje az Urat. De betolni nem tudjuk. Megmenteni senkit nem tudunk. El tudjuk mondani az evangéliumot, tudjuk bátorítani, tudjuk vetni a magot vagy öntözni, de hogy végül megtérjen és utána növekedjen, ezt nem tudjuk elintézni. Ezt egyedül Isten. Csak szólok neked, mert én is elrontottam, hogy annyira frusztráló és annyira leterhelő, amikor fölcseréljük a szerepeket, és azt gondoljuk, hogy meg tudunk menteni valakit. Hogy mi felelünk valakinek az üdvösségért, mert nem felelünk senki üdvösségéért. Mi tudjuk a növekedéshez a megfelelő feltételeket biztosítani, hogy vetjük a magot és öntözzük, de a növekedést Isten adja. Pál és Apollos együtt dolgoztak, különböző feladatuk volt. Mennyire buta dolog lenne az, gondoljátok el, összemérni az értékét Pál és Apollos szolgálatának. Hogy Pál is sokkal nemesebb volt. Az az Apollos, se tudja, mit csinál. Vagy Pál csak vetette a magot, de Apollos jól megöntözte. Hát mi lett volna, ha csak öntözi a földet magok nélkül? Az egyik se lett volna meg a másik szolgálata nélkül. Együtt dolgoztak ugyanazért a célért. És a végén mindenki a maga jutalmát kapja, írja itt az ige. Nem a másét, a maga munkájáért jutalmat kap. Szeretném csak mondani neked, hogy emlékeztetni meg magamat is, hogy jutalmat nem azért fogunk kapni, mert Isten végül megszámolja, hogy hányan tértek meg a szolgálatunk során. Hogy hányan tértek meg rajtunk keresztül. Isten a szolgálatban a hűséget nézi. Később, a következő fejezetben mondja, az 1. Korintus 4-ben, hogy Isten sáfáraitól elsősorban azt várják, hogy hűségesek legyenek. Nem azt, hogy mit érnek el, mennyi profitot hoznak, hanem hogy hűségesek legyenek abban, amit Isten rájuk bízott. Na, a 9-es verset nézd meg velem. Azt mondja itt, mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Mert Isten munkatársai vagyunk. Ezt annyira tetszik nekem, hogy együtt munkálkodunk Istennel. Micsoda kiváltság, gondoljátok el, amikor szolgálunk emberek felé, akkor Isten oldalán dolgozunk. Isten fölvesz minket munkatársainak. Azt mondja Jézus, a János 15-ben olvassuk, hogy Jézus nélkül, Isten nélkül semmit nem tudunk csinálni. Mondok egy másik oldalát ennek, ami nem igevers, de szerintem igaz, hogy Isten nélkülünk sem fog semmit csinálni. Általánosságban véve mondom. Mi Isten nélkül semmit nem fogunk, és Isten nélkülünk sem fog semmit tenni. Az ő terve az, hogy embereket használjon munkátársakul. Minket szeretne használni. Amikor végig gondolom ezt, hogy ő mit tudna tenni nélkülem, ez nagyon megalázó. Hogy ilyen alázatra indítok, Uram, engem akarsz használni? Biztos, hogy engem akarsz használni? És a válasz rá az, igen. Itt jön a harmadik kép, amit Pál használ, és utána majd alkalmazást is fogunk hozzá mondani. A harmadik kép, amit Pál használ, az az épület. A 9. vers így ér véget. Ti Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogy hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Pál a gyülekezetet egy családhoz hasonlította, egy szántóföldhöz, és itt pedig egy épülethez, egy templomhoz, aminek fel kell növekednie. Azt mondja nekik, hogy ti Isten épülete vagytok. És Pál azt mondja, hogy az én feladatom az, hogy építsem. Nekem ez a kép elég kedves, mert én építész vagyok. Ugye a másik, az elhívásom az, hogy lelkipásztor, tulajdonképpen mind a kettő építésről szól. Pál azt mondja, hogy mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogy hogyan épít rá. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint. Pál tudott valami nagyon fontos dolgot, amit nem árt, ha te is tudsz, meg mindannyian tudunk, hogy az elhívásunk, meg a szolgálatunk az kegyelemből van. Pál azt, hogy ő apostol lett, hogy Isten evangéliumát vihette, ez kegyelembe volt. Nem volt semmi az ő életében, ami ezt megindokolta volna, hogy miért őt választotta Isten. Nem kiérdemelte, nem rászolgált, hanem Isten kegyelméből tehette ezt. itt a gyülekezetben vannak vezetők, vannak vének. Mi nem vagyunk jobb hívők, és azért lettünk volna vezetők, hanem Isten kegyelméből elhívást kaptunk arra, hogy vezessük a gyülekezetet, és szolgáljunk titeket. Ez nem a mi életünket minősíti, az Isten kegyelmét minősíti. Egy csapat vagyunk. Egy épületet építünk. És Pál, figyeld meg, mit mond. Azt mondja, ha valaki szeretne jó épületet fölépíteni, jó alapra kell építenie. Mielőtt ez a gyülekezeti ház fölépült, készült hozzá egy alap. Egy erős alap, ami el fogja tudni hordozni ezt az épületet. És Pál apostol azt mondja, mint bölcs építőmester, én alapot vetettem, leraktam a gyülekezet alapjait. Ami nem más, mint maga Jézus Krisztus. És az, amit ő tett értünk. Pál feladata ez volt, lerakja az épület alapjait. Ha valaki egy házat akar építeni, meg kell, hogy csinálja az alapot. Mert az alap nélkül az a ház nem fog megállni. A gyülekezet alapja Jézus Krisztus, az, amit ő tett értünk. Vannak olyan gyülekezetek, amik másra szeretnének épülni. Egyes tanításokra, egyes irányzatokra, kijelentésekre. De ezek nem maradnak meg, ezek a gyülekezetek, mert nem lehet más alap, csak Jézus Krisztus tanítása. Az, amit ő tett értünk, ő maga. És Pál apostol ezt tette le. Ennek ez volt a gyülekezet alapja. Azt mondta a 1 Korintus 2-ben, hogy én Krisztusról beszéltem nektek, nem másról. De azt is mondja itt Pál, hogy valaki más épít rá. Pál apostol másfél év után elment Korintusból, és jött helyette valaki más, aki erre az alapra épített. Ezt a gyülekezetet, itt a Váci Golgotát nem én alapítottam. Ez Isten gyülekezete, de egy Gary Price nevezetű lelkipásztor volt, aki igazán lerakta ennek a gyülekezetnek az alapjait. A krisztusi tanításra építette föl. És amikor átadta a gyülekezetet, hogy vezessem én, akkor én egy nagyon jól megalapozott gyülekezetet vehettem át. Erős volt a gyülekezet abban, amit Krisztus tett a hívőkért. És nekem csak erre kellett építenem. És annyira élvezem látni azt, hogy jönnek más emberek, nőnek fel vezetők, akik a következő nemzedék lesz, és építik tovább azt, amit Isten eddig csinált. De nagyon fontos, hogy az alap megmaradjon. Az alap ugyanez. Nem csak az, hogy alapnak kell jónak lennie, hanem az anyagoknak is, amiből építkezünk. Nézd meg, mit mond Pál. 12. vers. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és mindenkinek a munkája nyilvánvaló lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépít, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem mindegy, írja Pál, hogy miből építkezünk. Megvan az alap, de vigyázzatok, hogy mit építetek rá, mondja. Isten próbára fogja tenni az építőanyagot. Eljön majd az a nap, amikor az építőanyag tűzben megpróbáltatik. És azt mondja, hogy van, aki aranyból, ezüstből, drágakőből, drágakövekből épít. Ezek azok az anyagok, amit a templom építésénél használtak. Ezek maradandó, értékes anyagok. Ezekhez nehéz hozzájutni, ezek gyönyörű dolgok. És Isten ilyen dolgokat szeretne a gyülekezetben, a hívők életébe beépíteni. Maradandó dolgokat. És azt mondta Pál, hogy van, aki fából, szénából és szalmából építkezik. Ezek olcsó dolgok. Ezek veszendő dolgok. Ezek a tűzben elégnek. Ezek olyan dolgok, amikhez könnyű hozzájutni, de nem maradnak meg. Ezeknek nincs helye Isten templomában, nincs helye Isten gyülekezetében. Pál azt írja, hogy lesz majd egy nap, amikor mindenkinek a munkája tűzben próbáltatik meg. És kiderül, hogy miből épített arra az alapra. Aranyból, ezüstből, drágakőből, vagy fából, szénából és szalmából. Én azt gondolom, hogy ez igaz minden hívő életére. Hogyha ma ezt hallod, akkor érdemes elgondolkodni, hogy igen, Uram, én vajon miből épül az én életem? Azokból, amiket te adsz, a maradandó dolgokból, vagy csak én veszendő pozdorja anyagokból? De én azt gondolom, hogy mivel itt Pál elsősorban a gyülekezetről beszél, ez a figyelmeztetés azoknak szól leginkább, akik az igét tanítják a gyülekezetben. Például nekem. Hogy mik azok a dolgok, amiket én hozok nektek, hogy a ti életetek abból növekedjen. Annak a munkája, amit én végeztem, azon a napon nyilvánvalóvá lesz. Nagyon fontos az, hogy itt nem emberek teszik próbára az anyagokat, hanem Isten. Sok embernek sok véleménye van arról, hogy mi mit csinálunk itt a Váci Golgotában. De ennek a minőség, vagy ennek az ítélete akkor lesz, ott fog kiderülni, hogy a munka az Istentől volt-e, vagy sem. és hogyha megmarad, akkor jutalom lesz a vége. A fa, a széna, a szalma elég, de az arany, ezüst és drága kő megmarad. Annyira béna dolog, nem, hogyha valaki egész életében dolgozik, és azon a napon kiderül, hogy csupa fából, szénából és szalmából építkezett. Én nem igazán szeretnék így járni, hogy akkor jövök rá, hát ez az egész, amit eddig csináltam, az mind hiába való volt. A korintusi gyülekezetben szalmából, szénából és fából építkeztek. Mert emberi bölcsességhez ragaszkodtak. Emberi vezetőkre néztek. Ebből próbáltak építkezni, és Pál azt mondja, hogy ezek veszendő dolgok. Nagyon fontos az, figyelj rám, hogy itt nem mondja az ige, hogy ki mennyit csinál. Nem az fogod kiderülni, hogy valaki sokat vagy keveset végzett, hanem az, hogy miből építkezett. Engem ez figyelmeztet. Meg figyelmeztessen mindenkit, aki szolgálatban van. Hogy ne fáradozzunk olyan dolgokért, amik el fognak veszni. Nézd meg, hogy milyen alapra építesz, és hogy mit építesz. Én nem akarnék azon a napon szembesülni, hogy hiába futottam. Azt mondja itt a 15. vers, hogy ha valakinek a munkája megég, kárt val, ő maga megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át. Egy füstölgön nadrággal, de besétálhat a mennybe. Csak igazából nem lesz jutalma. Én nem így szeretnék járni. Erre a versre építették föl egyébként a purgatórium tanát, tudtad? A tisztító tűz. Ez a tűz nem a munkást tisztítja, hanem a munkát minősíti. Semmiféle alapja nincs annak, hogy később lesz majd egy hely, ahol egy tűz meg fog minket tisztítani, mert minket egyedül Jézus Krisztus vére tisztít meg. Ha valaki ő benne hisz, akkor nem veszel, hanem örök élete van. Ennek az igerésznek a szokásos magyarázata az, hogy vigyázzatok, hogy mit építetek. De! Szerintem itt nem erről van szó. Nem ez az alapvető téma, hanem arról beszél, hogy mi gyülekezetként Isten temploma vagyunk. Később beszél majd Pál arról, hogy egyenként is Isten templomai vagyunk, de most arról beszél, hogy a gyülekezet növekedjen fel. Mit mond ez nekem, mint az ige tanítója? Ez azt mondja nekem, hogy mélyre kell ásnom Isten igéjében. Hogy nem elég, ha hozok nektek fát, szalmát és szénát. Tessék, épülj belőle. Hanem nekem mélyre kell ásnom. Ki kell ásnom az igéből a kincseket, az aranyat, az ezüstöt, a drága köveket. Ezt akarja Isten az életünkbe építeni. Akkora kihívás, és akkora áldás, akkora megtiszteltetés, hogy Isten erre hívott engem. Azt mondja a 16. vers, nem tudjátok, hogy ti Isten templomai vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten. Mert az Isten temploma szent, és a templom ti vagytok. Ez figyelmeztet engem, hogy ne olcsó anyagokat hozzak nektek. Ezeket meg lehet találni a kert végében, a fát, a szalmát, a szénát. De hogy kincseket találjunk, aranyat, ezüstöt, drága követ, ahhoz le kell ásni az igében. Milyen mélyre ásol te az igében? Amy Carmichael mondta azt, hogy senki se vezethet valakit mélyebb igazságokra, mint amennyire maga már eljutott. Hogyha én szeretnélek titeket mélyebbre vinni egy igazságban, ahhoz nekem kell mélyebbre mennem. Egy híres lelkipásztort megkérdeztek arról, akinek nagyon erőteljes üzenetei voltak az ige hirdetés során. Megkérdezték, hogy mi a titok? És azt mondta, hogy munka, munka, még több munka. Minden reggel 6-kor fölkelt, és az irodájában kezdte a napot, és kereste, kutatta Istent és a kincseket az igében, hogy ezt adhassa másoknak. Munka, munka, még több munka. Nem emberi izzadság, de a lustaságnak nincs helye a szolgálatban. Ez jó figyelmeztetés nekem. Ez a Váci Golgota gyülekezet Istené. És Isten azt akarja, hogy növekedjünk. És azt szeretné, hogy én drága kincseket hozzak nektek, amit ti megfogtok és növekedtek általa. Kell hozzá jó alap, kell hozzá jó anyag, és kellenek hozzá jó tervek. Nézd meg, mit mond utána Pál. Senki se csalja meg önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert megvan írva, megfogja a bölcseket ravasságukban, azután ez is. Az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Istennek van egy terve arra, hogy hogyan akarja a gyülekezetet építeni. Egy gyülekezetet nem lehet a világi elvek alapján vezetni. Nem lehet üzleti alapelvek alapján vezetni egy gyülekezetet. Mert a kettő teljesen más. Ez nem jelenti azt, hogy minden üzleti alapelv rossz. Ez messze álljon tőlem, hogy ezt mondjam. De Isten gyülekezete nem ugyanazokra az elvekre épül. A világ bölcsessége nem működik a helyi gyülekezet építésénél. Nem tehetem ugyanazokat az alapelveket a gyülekezet alapelveivé. A világ leginkább arra épül, hogy a pénz mozgatja. Előléptetések, jutalmazások, elismerés. Isten gyülekezetét viszont az imádság építi, a Szentlélek munkája, alázatban, kegyelemben. Nem a világ a modell nekünk. A korai egyházon gondolkodtam egyébként, ami az abcselben annyira jól le van írva, nekik nem volt stratégiájuk. Nem volt egy minta, amit átvehetnének, hogy hogyan kéne a gyülekezetnek növekednie. Nem voltak üzleti alapelveik, sokan még iskolába se jártak. Nem voltak intézményeik, nem volt templomuk, illetve gyülekezőhelyük, házaknál találkoztak. Nem volt magas beosztásuk valami kormányhivatalban, nem volt bankszámlájuk. Ezek az emberek egyszerű halászemberek voltak. De mégis, amikor mentek a templomba, azt mondták ennek a sántának, ja, aranya, ezüst, az nincs. De amink van, azt neked adjuk. Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Volt, amit tudtak adni. Jézus Krisztust. Egyszerű emberek voltak. Rendes iskolai végzettség nélkül. Nem voltak hírességek köztük, de a világot a feje tetejére tudták állítani. Istennek van egy terve arra, hogy hogyan akarja a gyülekezetet építeni, és mi ezt szeretnénk követni. Vezetőként az az elhívásunk, hogy figyeljünk Istenre. És keressük az akaratát, hogy mit akar kezdeni ezzel a gyülekezettel. Hogy illeszkedünk be az ő tervébe. Ő adja át a tervrajzokat. És még egy dolog van itt a végén. Nem mindegy, hogy milyen alapra építünk, hogy miből építünk, hogy milyen tervek alapján, és itt az utolsó, hogy mi a motivációnk a 21-es verstől. Ezért senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek, akár Pál, akár Apollos, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. Ti viszont a Krisztusai vagytok, Krisztus pedig Istené. A megfelelő motiváció ahhoz, hogy ez a gyülekezet növekedjen, és ezen fáradozunk ahhoz, hogy Isten megdicsőjön. Isteni a dicsőség. A korintusi gyülekezetben emberekhez ragaszkodtak. Ez Pálé, az Apollosé. És megosztottság volt. De egy olyan helyen, ahol az embereknek az a vágya, hogy Isten dicsőséget kapjon, ott lehetnek tök különböző emberek, nagyon különböző személyiséggel, de mégis egy egység van. Mégis együtt akarnak munkálkodni azért, hogy Isten megdicsőjön. Én azt szeretném, hogy ez a gyülekezet ilyen legyen. Hogy mind különböző módon alkotott Isten, de mégis harmóniában vagyunk. Mert szeretnénk látni Istent megdicsőülni. Pál azt írja ezeknek a korintusiaknak, hogy tiétek az élet, tiétek a halál, tiétek Pál, tiétek Apollos, most mit vitatkoztok, hogy melyiktek kié? Hát több béna, hát mind a tiétek, az eljövendők, a jelenlévő dolgok. Hadd mondjak valamit, mert észrevettem azt a Golgotán belül, nem feltétlenül akár ebben a gyülekezetben, hogy kialakul az emberekben egyfajta ilyen, ki az én kedvenc tanítom, hogy jaj, annyira szól hozzám Isten rajta keresztül. Ez nem feltétlenül baj, de rosszal tud megvalósulni. Érdekes az, hogy sokszor az az ember, akitre úgy vagy, hogy hát én őt nem akarom hallani, sokszor Isten pont őt akarja használni, hogy szóljon hozzád. Azért, mert nem annyira akarod hallani, amit mond. Pont azokra a dolgokra van a legnagyobb szükségem, hogy halljam. Sokszor. Pál azt írja, hogy minden a tiétek. Minden a tiétek. És mit vitatkoztok? De egyből helyre is teszi az egyensúlyt. Azt mondja, hogy ti viszont Krisztusai vagytok. Minden a tiéd Krisztusban, de mindenestül te Krisztusé vagy. Minden a miénk. Ez a mi keresztény szabadságunk. De mi Krisztusé, ez a keresztény felelősségünk. Mind a kettő igaz. Ez a gyülekezet itt Vácon Isten gyülekezete. Isten vágya az, hogy növekedjünk fel, mint egy család. Ha te új megtért vagy, az az Isten vágya, hogy növekedj fel, hogy érett legyél. Hogyha ide jársz már egy ideje, és már évek óta hívő vagy, Isten azt szeretné, hogy növekedj tovább. Hogy legyél érett, hogy tudjál másokat is vezetni. Hogy tudjál szolgálni, legyél kész arra, hogy elvégezd a szolgálatodat. Isten vágya az, hogy szántóföld legyünk, ami gyümölcsöt terem Istennek. És itt akár beszélhetünk arról, hogy szám szerint növekedjünk, hogy legyen több gyümölcs a szolgálatunknak. Isten azt szeretné, hogy mint templom épüljünk fel. Épüljünk rá a jó alapra, ami ő. Épüljünk értékes és maradandó dolgokból. Épüljünk az ő tervei szerint, és azért, hogy ő megdicsőjön. Azt szeretném mondani így a végére, mert engem nagyon megfedett ez a rész. Visszatett így dolgokat a helyére az életemben. Hogy mit miért teszek, mit csináljak jól, mit nem csinálok, amit kéne. Én azt szeretném kéne, hogy imádkozzatok a vezetőkért, imádkozzatok az ige tanítóiért. Hogy azt, amire Isten hívta őket, azt a megfelelő módon tudják tenni. Alázatban, és kincseket hozzanak nektek. Hogy helyi legyen az, amit mondanak. Hogy öntözzék a magot, vessék a magot, és hagyják a növekedést Istenre. Hogy ne nyúljanak olyan dolgokhoz, ami nem az övék. És dicsőjön meg Isten ezen a helyen. Én azt gondolom, hogy Isten még nem végzett a Váci Golgotával. Nem írja ki az ajtóra, hogy megtelt. Én azt gondolom, hogy Isten szeretne több dolgot tenni velünk. Többet minőségben, és többet számban. Ahhoz, hogy a gyülekezet növekedhessen, minden egyes tagnak növekednie kell. Én nem tudom, hogy miben látod azt, hogy mostanában növekszel. Látod, hogy mostanában növekszel? Pál azért írta ezt a korintusiaknak, hogy felrázza őket. Növekedjetek. Nőjetek fel. Egyetek a szilárd eledelt. Teremjetek jó gyümölcsöt. Szerezzetek dicsőséget Istennek. Ez a gyülekezet Istené. És szeretném, hogyha ő dicsőülne meg közöttünk. Azt mondja Jézus a János 15 végén, hogyha sok gyümölcsöt teremtek, az lesz az én atyámnak a dicsőség. Mennyi atyán, köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Hogy mindent nekünk adtál, de mi a tieid vagyunk. Uram, kérlek, hogy folytasd a munkát ebben a gyülekezetben. Kérlek, hogy nevelj fel vezetőket, nevelj fel embereket a szolgálatra. Nevelj fel minden gyermekedet itt arra, hogy elhagyja a gyermeki dolgokat, és lelkileg érett legyen. Hogy ő maga tudjon szolgálni mások felé. Uram, hogyha van köztünk testiesség, ha van az életünkben testies gondolkodás, kérlek, hogy leplezd le. Ilyen civakodás, pártoskodás. Máshol azt mondja az ige, hogy részegség, paráznaság, dobzódás, kapzsiság, irigykedés. Uram, kérlek, akkor leplezd le, és hadd hagyjuk el ezeket a testi dolgokat. Hadd kezdjünk el növekedni a lelki dolgokban, hogy azt teremjük, amit a Szentlélek terem bennünk. Szeretetet, örömöt, békességet, jóságot, hűséget, szelídséget, önmegtartóztatást. Mert ezek ellen nincsen törvény. Uram, mi szeretnénk növekedni. Szeretnénk neked gyümölcsöt teremni. Köszönöm, hogy jó alapot kaptunk, Jézus, abban, amit te tettél értünk. Hogy kegyelemből van az üdvösségünk, nem cselekedetékért, hitáltal van. Isten ajándéka ez. Hogy senki se dicsekedjék. Köszönöm, hogy ebben lehetünk, hogy erre épül a gyülekezet. Szeretnénk erre jót építeni, Uram. Egyenként is, és gyülekezetként is. Imádkozom, hogy rázd fel azt ma közöttünk, akit fel kell rázni. Szeretnénk elérni ezt a nemzedéket, Uram, neked. Szeretnénk, ha sokan hallhatnának a te örömhíredről. Uram, nem szeretnénk az utolsó napon azzal szembesülni, hogy egy csomó minden fából tákoltunk össze, szalmát hánytunk egy kupacba. Mi szeretnénk értékes, drága dolgokat építeni neked. Hadd hagyjuk el a silány ételt, Uram, és hadd ragaszkodjunk az igazi jó eledelhez. Imádkozom azért, hogy a tanítás ebben a gyülekezetben jobb lehessen, a legjobb, Uram. Hogy ezen a helyen, Uram, legyenek a legjobban táplált bárányok az egész országban. Köszönjük, Isten, a te munkádat, Jézus. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, hogy szereted ezt a gyülekezetet. Szeretsz minden egyes tagot itt. Egy egyenként terved van az életünkkel. De Uram, az az imám, hogy ne maradjunk ugyanilyen emberek, hanem változzunk el. Ne jelentse a gyülekezet csak az, hogy vasárnap eljövünk, hanem itt lelkileg megtömhessük a hasunkat, ami egész héten gondolkodunk, ami átformál minket, Uram. Dicsőj meg ezen a helyen, Uram, és töltsd meg ezt a helyet. Hadd legyen gond azzal, hogy hova ültessünk le ennyi embert. Dicsőj meg, Jézus, a te nevedben imádkoztunk. Ámen.